listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a Magyar Klasszikusok sorozatban ma Kodály Zoltán egyik legnépszerűbb remekművére, a Galántai táncokra kerítenék sort. Kodály 1882-ben Kecskeméten született ugyan, de mivel apja a vasút alkalmazásában állt, gyakran költöztek más városba. 3 éves korában már Galántán laktak, és itt 7 évet töltött, egy gyerek számára talán a legfogékonyabb idő ez a kor. Egész életében gyakran emlékezett vissza az itt töltött időre és mezitlábas pajtásaira. A felvidék különösen nagy hatással volt rá, hiszen később 8 évet Nagyszombatban élt. De míg Galántán őrzik Kodály emlékét, az ottawai magyar kórussal 2008-ban fel is kerestük és megkoszorúztuk a szép Kodály emlékművet, Nagyszombatban már nem ilyen jó a helyzet. Most zajlik éppen a vita egy Kodály emléktábla felavatása és elhelyezése körül. A körkép.sk internetes oldalán olvastam erről, itt csak egy rövid idézetet mondanék. Nagyszombatban a közeljövőben felavatják ugyan Kodály Zoltán kétnyelvű emléktábláját, amely már elkészült, de nem helyezhető el a történelmi városrészben lévő patinás nagyszombati Mikulás Schneider-Törnavszki zeneház homlokzatán, hanem csak egy átjárónak használt kapu aliban. A Kodály tábla vetétársa lenne a szlovák zeneszerző meglévő táblájának, akivel pedig Kodály jó barátságban volt. Ennyit erről a témáról. A galántai táncokat Kodály 1933-ban komponálta a Budapesti Filharmóniai Társaság felkérésére. A galántai táncok a magyar hangszeres hagyományok modern feldolgozása, melynek zenei témáját a szerző régi feljegyzésekben találta meg. Kodály szavai a partitúrából. Galántán töltötte a szerző gyermekkora legszebb 7 esztendejét. Híres volt akkor a galántai banda Mihók Prímás alatt, de még híresebb lehetett 100 évvel ezelőtt. 1800 táján Bécsben több füzet magyar tánc jelent meg. Ma már hírmondó sem maradt belőlük. Hadd folytassa ez a kis mű a régi galántai hagyományt. A tánc rondót 1933. október 23-án mutatták be, a Budapesti Filharmóniai Társaság megalakulásának 80 éves jubileumi koncertjén. Kodály művészetének egyik jellegzetessége jól követhető a mű hallgatásakor, klasszikus keretek között jelennek meg a 20. századi harmonizálási elemek.
További jó szórakozást kívánunk!
Versek birodalma, költő köszöntő.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat, Dinnyés József vagyok, aki hetente küldtem irodalmi megemlékezéseimet, a költők születésnapi köszöntőit. E hónap első köszöntője így március elején Arany János nevéhez fűződik. Arany János életrajza nem olyan látványos, mint a kortárs Petőfié vagy Jókaié. Ifjúkori vándorszínész kalandja kudarccal végződött, és mivel hazatérve idős szüleit súlyos betegen találta, példás hivatalnokká vált. Attitűdjére haláláig jellemző a feladatteljesítő beállítottság. Igaz, ennek ellentételeként kifejlődött benne a gúzsba kötve táncoló ember belső szabadsága, a dolgok és a világ ironikus, illetve humoros eltávolításának képessége. Megdöbbentő verse a vidéki pártmarakodásról az elveszett alkotmány. Amikor az elveszett alkotmányt írta a költő, látta, hogy mit művelnek az akkori emberek. Lám tanulságként hadd ismertessem ennek a nagyszerű írásnak röviden a tartalmát, és figyeljük meg a beszélő neveket, amint a nevekkel próbálja illusztrálni a szereplők jellemét. Íme a történet. A versengő pártembereket, a maradi rákbendét és a szabad elvű hamarfit egyaránt iróniával szemléli az elbeszélő Arany János, ami arra utal, hogy nem hisz a társadalom ilyentén gyors átalakításában. Az elveszett alkotmányban ábrázolt megyei korteskedés során egyaránt nagyra értékelt szereplő sem tűnik fel. A szabad elvű hamarfit a szöveg épp oly megvetendőnek látja, mint a maradi rákbendét, vagy az aranyközépút híveként szereplő ingadit. A házi perpatvarukat kiélő istenek, Hábor és Armida egyaránt nevetség tárgyai, és az egész műben hemzsegnek az elmarasztalt mellékalakok. Csak a költemény végén jelenik meg pozitív érték, a kicsinyek s együgyűek bizonyulnak a haza valódi támogatóinak, akik a megyei korteskedésben semmiféle szerepet nem vittek. A költemény egésze arany mélyről jövő, demokratikus felfogását bizonyítja. Kedves hallgatóim, remélem, ha ma élne egy Arany János, nem írna ilyen komoly szöveget a mi alkotmányunk elveszett politikusairól. Most pedig hallgassák meg, a vers címe Vigasztaló.
Mi a tűzhely ridegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmad szomjú gyeprel, mi a balzsam égő sebre, mi a lámpa sötétében, mi az árnyék forró délben, mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmöd a tél zúzmaráza, néhol egy-egy kis virág nyit, az is enyhít egy parányit, a virágban téged lellek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja, emberekhez vonva vonja, de majd mind beteg az ágyba, visszavágyik a magányba. Te adsz neki puha párnát, te virrasztod éjjel álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Kedvem, te fűszerezed, bánatomat elleplezed,
kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a seb nyílása. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panaszt midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidallom. Verseimben van-e érdem? Sose bánom, sose kérdem. Házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpa tornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugarát hincse távol, elég, ha nekem világul.
Messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. Hát, Makó Jeruzsálemtől valóban messze van, de a szólás nem a két város közti távolságra utal. Állítólagosan a válasz a magyar történelem egy humoros történetében rejlik. Harmadik Béla királyunk Szent László példáját követve maga is a Szentföldre készült, de 1196 tavaszán bekövetkezett halála meghiúsította terve megvalósítását. Végrendeletében másodszülött fiára, Andrásra hatalmas pénzösszeget hagyott, azzal a kikötéssel, hogy ezt a pénzt a Szentföld védelmére irányuló keresztes hadjáratra fordítsa. Fia a fogadalmat csak 20 évi halogatás után váltotta be. A monda szerint a királynak volt egy Makó nevű keresztes vitéze, aki már nagyon vágyott arra, hogy eljusson a Szentföldre. És így a vitéz 1217-ben II. András király keresztes seregében kelt útra a Szentföldre. A bérelt velencei hajón lassan peregtek a homokóra homok szemei. Ezért Makó vitéz unalom űzésképpen a borkészletek radikális megcsapolásában látta az idő gyorsítás kulcsát. Az öreg jól felöntött a garatra, és mikorron egy város tűnt fel a horizonton, templom tornyán keresztel, Makó térdre borult, és heves imádkozásba kezdett, mivel Jeruzsálemet vélte Spalattó városába felfedezni. A bor valóban gyorsítja az időt, de ennyire azért nem. Hatalmas derültséget okozott, és a szólás azóta is fennmaradt, halhatatlanná téve az iszákos vitézt és nevét. Ami a hadjáratot illeti, többször előfordult, hogy az összkeresztény hadak legnagyobb megrökönyödésére a magyar vezérek a csata megállítására adtak utasítást, mivel a velük szemben álló muzulmán csapatok török, türk, kurd harcosaiban testvérnépeket láttak. Második András számára a Szentföld hadjárat sokkal inkább turista utat jelentett, semmint katonai akciók sorát. Nagy lábon élt, bőkezűen adományozott, erekéket vásárolt, s miután kiürült a tarsója, áruba bocsátotta Gizella királyné koronáját, amit a veszprémi püspökségtől kért kölcsön. Három kisebb csetepaté után, körüljárva a genezáreti tavat, a pápa legnagyobb felháborodására elhagyta a bibliai tájakat.
Thank you. A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Nem véletlenül szóltám az imént egy téli dal, hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy hideg és hosszú a tél itt Kanadában. Magyarországon viszont, kapaszkodjanak meg, már megjelentek a tavasz első hírnökei. Csáford Jánosfa egy kis község Győr-Moson-Sopron megyében a Soproni járásban. A Répce folyó mentén Csáford Jánosfa határában fekszik a Répce erdeje, ahol tavasszal millió számra nyílnak a tavasz első virágai. A tél végén egyszerre virágzik itt a hóvirág, tőzike, krókusz és sok helyen ciklámenek és tavaszi héricsek is borítják a talajt. Magyarországon a legnagyobb tömegben az itteni tölgykőris szil ligeterdő alját borítja olvadás után a tavaszi tőzike. Becslések szerint 13-tól 17 millió tövet számlál a virág helyi populációja. Csodálatos látvány kora tavasszal a Csáford Jánosfai erdő, amikor a tőzikék fehér virágai mesebeli tájá varázsolják a ligetet. A tavaszi tőzike februártól akár március végéig is virágzik. Virágzata apró fehér harangocskákból áll. A Csáfordi erdőben kialakított 4 kilométer hosszú tanösvényen a látogatók a kihelyezett tájékoztató táblákról megismerhetik a virág jellegzetességeit, az erdő és a Répce folyó életét. A Répce a tavasz közelettével elönti a tőzike tanösvény, az ártéri területek több száz éves tölgyeit. A kedves kis virág a víz levonultával fehéríti ki az erdőt és virít nagy tömegben. A tavaszi tőzike 15-35 cm magas, levelei hosszúkásak, penge alakúak. A tőzikés virágszőnyekbe ligeti csillagvirág, sárga tyúktaré, berki szellőrózsa is vegyül, az élővilágot pedig színesíti, hogy az erdőben az odú lakó madárvilág tagjai költenek. Szürke, küllő, közép, fakopáncs, fekete harkály, nyaktekercs. A fák lombkoronájában héja, karvaj és egerész őjv is fészkel. Másik állomásunk Vassurány, község Vas megyében a Szombathelyi járásban. Szombathelytől 10 kilométerre északkeletre, a Gyöngyössík északi részén, a Súrpatak mellett fekszik. Területe már a római korban lakott volt, határában római sírokat találtak. A mai települést 1284-ben Terra Surán néven említik először. Vassurányban is hamarosan beköszönt a tavasz, ha hinni lehet a népi megfigyelésnek. Február 13-án ugyanis már visszatért fészkébe a település egyik gólyája. Jelenleg még egyedül fürkészi a tájat, de napnyugtakor a környékbeliek szerint hangos kelepelésbe kezd, így hívja a párját. A fehér gólya a magyar folklór kedvelt madara. A hazatérő gólyákról évszázadok óta úgy tartják, hogy a tavasz hírnökei. A megfigyelések legtöbbször be is igazolódnak. Miután egy-egy korábban visszatért példány elfoglalja fészkét, valóban javulni kezd az időjárás, és beköszönt lassacskán a kikelet. A gólyák nyár végén csapatokba verődve hagyják el hazánkat. A telet általában Afrikában töltik, ahol elegendő táplálékhoz jutnak. Majd a tavasz elején visszatérnek, hogy nálunk költsenek és neveljék utódaikat. A Vassurányi első gólyát a helyiek a boldogság madaraként emlegetik, mivel a fészek közelében lakók szerint a Valentin nap előtti éjszakán érkezett haza hosszú útjáról. Érdekes, hogy Báró, őrhalom település híres neves madara egyelőre még Izraelben van, pedig rendszerint ő az elsőként érkező jeladós fehér gólya. Míg a legtöbb gólya még csak gyülekezik, hogy nekivágjon a hosszú vándorútnak, Báró már javában úton van. Jeladójának köszönhetően a madarászok rájöttek, hogy nem a legnépszerűbb telelő területeken, azaz Szudánban és Csádban tölti a téli hónapokat, hanem Báró csak Izraelig repül el. Egyre több olyan gólya is akad, aki otthon tölti a telet, mint például az ásotthalmi madár, akit a kocsma környékén is láttak kódorogni. És hogy mi is az a jeladó? Hát egy kis elektromos készülék, amit a madarakra szerelnek, és így követik őket szerte a nagyvilágban. Aki szeretné nyomon követni a jeladó madarak vándorlását, a következő internetes oldalon megteheti. jeladosmadarak.mme.hu Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Cinkék, cinegék, fekete rikók, megosztom veletek a fél cipót, megosztom az én, olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Csetteges rigóm, járd a kerteket, jöjjetek csókák, varjak, verebek, vendégül látok, minden itt maradt velünk, telelő madarak. Terítve már patyolat abroszom,
terítve már patyolat abroszom,
kenyeremet elétek morzsolom,
kenyeremet elétek morzsolom,
nem várok érte, nem kell félnetek, hordas télben bujjongó éneket. Ha majd tavasz lesz, és én hallgatom,
és én hallgatom,
akkor zendüljön a ti hangot,
a ti hangot,
hírrel hirdetve, hogy az emberek télen sem voltak embertelenek. Cinkék, cinegék, fekete rikó, megosztom veletek egy fél cipót, megosztom az én, olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Megosztom az én, olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem.
Szívre ragasztja a szint a tavasz, ez a szív ugyanaz, csak a ritmus vált. Áttör a jégen a gyenge virág, te sem másoktól várd a csodát. Gyere velem és mondd, mit nem szabad, fogd a kezem és írjuk együtt át a régi szabályt. Gyere velem, a tél tavaszra vált, zeng az ég és suttogják a fák a változást. Nyílik már
szívre ragasztja a szint a tavasz, ez a szív úgy. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Michel Montanárót és Baltazar Montanárót, ugye apa és fiáról van szó, Franciaországból érkeztek hozzánk, és egy nagyon különleges koncert élményt nyújtottak nekünk. Azért mondom, hogy különleges, mert próbálom műfajilag besorolni, hogy mit hallottunk, de egy nagyon egyedi stílus volt. Te hogyan határozod meg a stílusodat? Milyen zenét játszotok?
Hát én a Szabados György után mondanék, hogy szabad zene, vagy nyitott zene, a franciául musique ouverte, ez jelenti, hogy ez egy olyan fajta zené, hogy mi csak magához lehet hasonlítani, csak a saját. Ezt csináltunk, de mert nekünk nincs más megoldás. Nem akarunk játszani klasszikus zenét, vagy jazzt, vagy a népzenét, de mindenből építünk ezt a zenét, amit nyitottnak hívjunk, vagy szabad.
Milyen zenei hatások értek? És itt gondolok a magyar népzenei hatásokra, ez mennyire befolyásolta a művészetedet?
Hát a Szomjas György egy 80 perces filmet csinált róla, és próbált sok mindent mondani erről, hogy tényleg sok magyar népzenét hallgattam, hogy a Baltazar játszik is, de a népzene az egy részt a dologban, az oxitán népzene, a magyar, még az egész mediterrán, a földközi tengeri népzenét, és de afrikai is van benne, meg a dél-amerikai, meg japán, az sok, ez van, de az alap, a gondolkozás inkább kortárs zene, mai zene, de nyitott nem csak a többi terület felé, de az időben is, mert középkori jelenetek jönnek ki, még a nem csak középkori, de kortárs. Úgyhogy ez a sok év, sok hely.
Igen, az én fülemnek sokszor reneszánsz zene volt, volt, amikor egy nagyon belsőséges zene volt, volt, amikor népiesebb volt. Itt a népies hangszereket használjátok elsősorban, látok nagyon különleges hangszereket, például ezt a kettős sípot sem nem ismertem, hogyha...
Igen, pedig ez magyar
furúja. Ez magyar furúja?
Igen, ezt Magyarországon csináltak.
És volt még, amit én felvidékről ismerek, ezt főleg a szlovákok használják, igen, ezt a hangszert, fujarának nevez.
Igen, fujar.
Igen. És Baltazár, szeretném, ha a te hangszeredről beszélnél, hogy ez milyen? Ez egy különleges hegedű volt.
Ez egy bariton hegedű, ami basszus hegedű, egy oktával lejjebb van, mint a normális, és ott van a cselló és a hegedű között valahol.
Uh-huh. És miért voltak a rugók rajta? Néha rátettél ilyen különös szerkentyűket a hegedűre?
Néha ráteszek ilyen cuccokat, azért mert szeretem az effektus dolgokat, nem szeretem cipelni a effekt pedálokat, és azért ráteszem ezeket a kis, vannak fogók, vannak mindenféle vas, fém, fa darabok, és attól lesz más hangja, ilyen effektek. Mint a effektek, csak akusztikus effekt.
Én először láttam ilyen hegedűt életemben. Ez egy népszerű hangszer, vagy egyedi megrendelésre készült?
Ez egy marseilli hegedűkészítő, aki kitalálta ezt a hangszert, és fiával együtt most ő is tovább viszi ezt a fajta munkát.
Köszönjük, hogy bemutattad. A dallamvilágot illetően ez mennyire provenci melódiák, vagy mennyire saját melódia? Mennyire...
Minden saját, és abból meg attól függ, hogy most éppen milyen ízek jönnek, meg milyen színeket akarunk mesélni. Aztán amit mi írunk, azt tudjuk, hogy nekünk mire vonatkozik, aztán aki hallja, az mindenki mást, te mondtad, hogy reneszansz, de van, akinek ír zenét jelent, van, akinek amerikai zenét jelent, nem tudjuk, csak azt mindenki csinálja a saját filmjét, ez a lényeg ebben, hogy mi írunk valamit, azt mindenki mást hall.
És mióta játszotok így együtt, apa és fia?
Hát 10 éve.
10 éve, és hol mindenfelé járt? Sokat koncerteztek Magyarországon, a kisfilmből is láttuk.
Magyarország, Európa, Afrikában is voltunk, itt is.
De reménykában, Kubában. Erre jövünk sokszor.
És hogy fogadják a zenéteket, ezt a magyaros elemeket?
Hát nem, de nem tudunk elkérdezni. Mert ha mondom, hogy nagyon tetszik az embereinek, azt fogom mondani, hogy nagy képű vagyok, és azt mondom, hogy ha nem tetszik nekik, akkor ez nem, akár nem jó. Ne, a közönségtől kell kérdezni.
És amit a filmben hallottunk, hogyha a magyar zenésztársak azt mondják rólad, hogy ha nem ér a magyar zenei hatás a 70-es években, akkor egy másmilyen Montanaro lennél?
Az biztos, de ez egy rész. Ebbe a filmbe az egész magyar részt mutattak. De nagyon sokat dolgoztam Afrikában is, és ugyanazt sikerült csinálni, mint Magyarországon, meg Dél-Amerikában is, vagy még Argériában, meg Marokkóban. Úgyhogy ez egy dolog, ez biztos dolog, hogy ebből élek, hogy a kapcsolatokat teremtem, és minden megpróbálom tanulni minden sok mindenkiből. Hát nem tudom, azt kell, megpróbálom tanulni. És a Magyarországon nagyon sokat tanultam, de ebből a filmből ki lehetne érteni, hogy csak Magyarországon, de nem csak Magyarországon.
Igen, nagyon szépen, igen.
Viszont nagyon fontos volt a Magyarország is.
Nagyon szépen köszönjük még egyszer ezt az élményt, és amit láttam, hogy nagyon szabadok vagytok, amikor zenéltek, és ezt a szabadságot érezni, hogy azt játszátok, amit érezni, és ezt azt hiszem, hogy a közönség is érzi, hogy őszintén vagytok.
Próbáljunk.
Igen. Köszönöm szépen.
Thank you.
A műsor szerkesztői Tóth Magdolna, Finta Gábor, Lapos Tibor nevében a mikrofontól Kolesár István kíván további kellemes estét. A jövő héten visszavárjuk Önöket.